Sziasztok! Ez itt a Lábnyomaink Podcast. Én Steiger Ancsa vagyok, és ezekben a beszélgetésekben a teremtésvédelem, fenntarthatóság, környezettudatosság, énvédelem, zöld szemlélet, zero waste, kinek-kinek a számára legtöbbet jelentő címke alá tartozó témákkal foglalkozunk. Tetteink, lehetőségeink, példák. Ezek a lábnyomaink. Tartsatok velünk! A most következő beszélgetés a Mária Rádiónak készült, és 2021. január 29-én került adásba. Beszélgetésünknek nem csak egy értékes interjú lett a gyümölcse, hanem az is, hogy csatlakoztam Edináék kezdeményezéseihez, programjaihoz, és már azóta is megváltoztattam egy-egy dolgot a hétköznapjaimban.
Ne csak sodródjunk, mert tényleg ezeknek a zöld dolgoknak a saját munkánkra, egészségünkre, jövőnkre nagyon nagy hatása van.
Mi az ökológiai lábnyom? Milyen volt 2020, és mi várható a 2021-es évben a környezetvédelem fenntarthatóság szempontjából? Ezekről a kérdésekről és a kislábnyomos életmódról beszélgetünk Vadovics Edinával, a Green Dependent szakmai vezetőjével. Edina környezetvédelmi menedzser, tréner, fenntartható életmód szakértő, akinek számos hazai, nemzetközi képzésből és munkából erednek ismeretei, tapasztalatai. Sok szeretettel köszöntelek, Edina. Az új év első napjában beszélgetünk, így adódik a kérdés, hogy annak, aki már ilyen régóta ezen a területen dolgozik, és fontos számára a bolygó egyensúlyának a fenntartása, van-e elhatározása a 2021-es évre különösen? Mi az, amit te az idei évre tűztél ki?
Köszönöm a kérdést, és még egy kicsit visszagorva köszönöm a meghívást is, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Idén főként a közlekedésre fókuszálnék. Saját életemben az egyik dolog, ami főleg a helyi közlekedésemben fontos, hogy szeretném kicsit jobban megszeretni a hűvösben, meg rosszabb időben történő biciklizést. Sokat biciklizek, de nem vagyok annyira jó például a kis esőben való biciklizésben. Úgyhogy ezt szeretném egy kicsit megszokottabbá tenni az életemben, hogy ne idegenkedjek tőle, ne féljek tőle. A másik az a szervezetünknél való közlekedés. Ugye tavaly nem sokat közlekedtünk, meg utaztunk, sok nemzetközi projektünk van. Igyekszünk nagyon sokat vonattal megközelíteni, nagyon sok külföldi helyszín, de nem mindig. Szeretnénk ebben még jobbak lenni. Ez szerintem most a COVID-helyzet kapcsán is fontos lesz, de egyébként is szeretnénk ebbe még jobbak lenni. Úgyhogy ez a kettő ilyen közlekedéssel kapcsolatos, a fő elhatározásom.
Ezek nem könnyű lépések, de nagyon-nagyon fontosak. Több kifejezést lehet hallani manapság ebben a témakörben, amiről beszélgetni fogunk. Környezetvédelem, teremtésvédelem, énvédelem, fenntarthatóság, zöld szemlélet, zöld élet. Számodra melyik az, amelyik a legteljesebb kifejezés?
A legteljesebb talán a fenntartható élet, de az néha talán túl elvonnak, vagy tudományosnak hangozhat így az általános mindennapi életben. Ezért mi most már több mint 10 éve igyekszünk elterjeszteni a kislábnyomos életmód kifejezést. A kislábnyommal mi az ökológiai lábnyomra is utalunk, ugye a környezeti hatásunkat összefoglaló egy nagyon hasznos indikátorra, de mi a Green Dependentnél a kislábnyom alatt azt is értjük, hogy nem csak környezet, hanem társadalom tudatosan is élünk. Tehát, hogy odafigyelünk arra, hogy hogy társadalmi szempontból milyen az életünk hatása, ez bizonyos szempontból szorosan összefügg a környezeti hatással, mert hogyha ugye csökkentjük a fogyasztásunkat, a környezeti hatásunkat, akkor egyben ez azt is jelenti, hogy másoknak több juthat, akiknek esetleg nincs elég, tehát ilyen egyszerűbb szempontból is meg lehet közelíteni, de odafigyelünk tényleg arra, hogy etikus, méltányos, fair legyen a zöld, tehát a kettőt összekapcsoljuk valahogy. Illetve, hogyha valami zöld akciót vagy tevékenységet javaslunk, annak társadalmi szempontból is jó legyen a hatása.
Említetted ezt az ökológiai lábnyomot. Mit is jelent ez pontosan a laikusok számára, hogy tudnád elmagyarázni?
Az ökológiai lábnyom azt foglalja össze hektárban, vagy globális hektárban, ez egy ilyen általánosabb hektár, hogy a mindennapi életmódunkhoz mekkora ökológiai produktív terület, tehát nem sivatag vagy magas hegység, nem terem meg számunkra hasznos zöldséggyümölcs, tehát mekkora ökológiai produktív terület szükséges ahhoz, hogy az életmódunkat fel lehessen tartani. Erőforrás szempontból, a hulladékunk elnyelése és semlegesítése szempontjából.
Tudsz esetleg egy konkrét példát mondani ezzel kapcsolatban, hogy az arányokat értsük?
Például ma egy átlagos magyarnak az ökológiai lábnyoma 3,7 hektár. Azaz egy magyar embernek a mindennapi életmódjának fenntartása az, tehát hogy legyen meleg, legyen fény, legyen élelmiszer, közlekedjen, legyen ruházat és egyéb dolgok, ez 3,7 hektár kell fejenként. Tehát ez azért elég nagy terület, és ez, mondom, ez ilyen biológiai produktív terület kell, hogy legyen. Az, ami fenntarthatóan rendelkezésre állna, tehát úgy, hogy nem vágjuk talra az erdőt, nem merítjük ki a talaj erejét, úgy 2,5 hektár lenne. Tehát fejenként 1,2 hektárral többet használunk az életmódunkhoz, mint amennyi fenntarthatóan rendelkezésre állna. Természetesen ugye ez az átlag, tehát vannak közöttünk olyanok, akik ennél sokkal többet használnak, és vannak olyanok is, akik kevesebbet, akár a fenntarthatónál is kevesebbet. Ez részben lehet magas szintű tudatosság eredménye, mert azért ilyenek is egyre többen vannak Magyarországon, akik tényleg tudatosan igyekeznek kis lábnyomon, kis ökológiai hatással élni, de vannak olyanok is sajnos, akik kényszerből, tehát nekik viszont nincs elég ahhoz, hogy az alapszükségleteiket kielégítsék. Ez szerintem mindig nagyon fontos észben tartani, hogy csökkentenünk kell legtöbbünknek, de azért vannak olyanok a társadalomban, elég sokan, akiknek viszont lehetőséget kell adni a növekedésre, a hatásaik növelésére, mivel az alapszükségleteik nem elégülnek ki.
Ferenc pápa mondta azt, hogy egy kicsit mindenkinek szegényebben kellene élnie, és akkor talán ez a világ jobb lehetne. Nyilván itt ő se azokra gondolt, akik már alapvetően mély szegénységben élnek, de hogy valószínűleg ez az átlag, illetve az átlagon felüli életmód csökkentése azért elég nagy hatással lenne az életre. Említetted ugye a Green Dependent-et, amelyet 15 éve alapítottatok. Hogyan indult ez az egész szervezet, kikből áll, mit kell tudnunk rólatok?
Az első gondolat onnan indult, hogy voltunk 8-10 barátok, szakmai kollégák is, de barátok is, akik különböző területeken dolgoztunk, például oktatás, fenntartható energiamérnökség, ökológiai építész, tanár, tehát tényleg különböző területekről, és szerettünk volna egy olyan egyesületet, közösséget létrehozni, ahol ötvözni tudjuk a tudásunkat, össze tudjuk adni, és olyan projekteket tudunk elkezdeni, amiben így egyrészt együtt dolgozhatunk, másrészt összeadhatjuk a tudásunkat, illetve hát az is benne volt, hogy szerettünk volna magunknak olyan munkahelyeket teremteni hosszabb távon, ahol olyasmit csináltunk, amiben hiszünk, és amit jó szívvel tudunk csinálni.
És szerintetek mitől más a közösségetek, hiszen nagyon sok ilyen szervezetet, egyesületet, alapítványt láthatunk, önkéntes csoportokat, mégis mi az, amitől a Green Dependent?
Szerintem az az egyik legfőbb dolog, ami talán megkülönböztet minket másoktól, hogy mi igyekszünk összekötni a kutatást és a mindennapi gyakorlatot. És ez non-profit szervezetéknél viszonylag ritka ilyen szinten, ahogy mi csináljuk. Tehát mindig vannak kutatási projektjeink, hogy egyrészt megtanuljuk azt, ami az épp legjobb gyakorlat, illetve megtanuljuk, vagy kikísérletezzük annak az elméletét, hogy lehet minél jobban, minél hatékonyabban kislábnyomon élni, illetve másokat is erre biztatni, tehát hogy lehet a viselkedés változást előidézni. Másrésztről mi is szeretnénk a kutatások keretében átadni például a magyar legjobb gyakorlatokat, vagy jó példákat. Tehát ez ilyen közös tanulás más országok hasonló szervezeteivel. Tehát a kutatás nagyon fontos számunkra, és akkor a gyakorlati projektjeink sokszor a kutatási programok részei, vagy néha külön is vannak, de az a lényeg, hogy megvalósítsuk azt, amit elméletben kitalálunk, vagy tudunk, vagy kikísérletezzük, és visszajelezzünk részben a kutatók számára. Tehát szerintem ez egy ilyen viszonylag különleges a Green Dependent kapcsán.
Ez a hét szerep, ez nagyon fontos lehet, közben meg nagyon-nagyon nehéz is, mert hogy laikus szempontból vannak dolgok, amiket értünk, meg amire ránézünk, viszont sokszor úgy érezhetjük, hogy nagyon távol állunk a tudományos területtől, vagy nehezen értjük meg, hogy akkor tényleg hova tartunk, hogy fogunk kipusztulni, mi lesz itt, mi minden fog összedőlni, nagyon drámai elméletek vannak, és laikusként nagyon-nagyon nehéz ezek között az információk között tájékozódni. Hogyan tudtok ti ebben segíteni, akár van erre olyan jó bevált módszeretek, ami által mondjuk akár egy külső kontroll, aki laikusként azt mondja, hogy ez még érthető, ez már kevésbé, vagy akár bármilyen külföldi példa, amit átvettetek, vagy amely a közös munka során nagyon jót tett a ti munkátoknak is.
Igen, ezt látjuk az egyik főszerepünknek, hogy segítsünk a tudományos információkat közérthetően is rendelkezésre bocsátani, illetve megosztani. Ezért kezdtük el igazából a legelső, talán itthon legismertebb projektünk, a Nagysád Kislábnyom és a Kislábnyom projektek voltak, ahol elkezdtük igazából a kislábnyom szót, a kislábnyomos életmódot népszerűsíteni, és itt az volt a fő célunk, hogy a klímaváltozást segítsünk összefüggésbe hozni a mindennapi élettel. Tehát ez ne valami elvont dolog legyen, amivel politikusok, kutatók, esetleg nagyvállalatok foglalkoznak, hanem segítsünk megérteni azt az embereknek, hogy az ő életük milyen hatással van a klímaváltozásra, illetve a klímaváltozás milyen hatással van az ő életükre. Tehát hogy mind a két szempontból az volt az egyik ilyen népszerűsítő mondatunk, hogy a hűtőszekrényed és a gleccserolvadás. Tehát, hogy tényleg maga egy hűtőszekrény is, illetve az ételvásárlás, tárolás, mit teszünk, mi van az asztalon, hogy van kapcsolatban a klímaváltozással. És tényleg ez volt az ilyen első jelentősebb projektünk, ami egyébként szintén egy nemzetközi kutatási projektre épült, vagy annak a módszertanára, hogy tudjuk az energiafelhasználási viselkedést a legjobban, leghatékonyabban megváltoztatni. Így próbáljuk behozni a kutatási eredményeket és közérthetővé tenni. Ja, és talán fontos megemlíteni, hogy ekkor indítottuk el a kislábnyom hírlevelet, aminek ez egy elektronikus hírlevél, aminek az volt, és ma is az a célja, hogy egyrészt friss kutatási eredményeket közérthetően közzé tegyen, illetve megfogható, inspiráló példákat, tippeket nyújtson a mindennapi életbe való átültetéshez. Tehát ez a fő missziónk, aztán persze mindig becsúszik valami érdekesség még, vagy amit meg szeretnénk osztani ennek keretében, de ez a fő célunk vele.
Ez a hírlevél se egy új dolog nálatok, mert hogy most már 10 éves, nagyon régóta próbáljátok a lakosságot információkkal meggyőzni, akár vagy csak tájékoztatni arról, hogy milyen lehetőségek vannak. Mennyire élő ez a közösség? Szóval vagytok ti, akik itt dolgoztok, de mennyire tud élő lenni ez a kapcsolat? Nyilván a hírlevél önmagában egy passzív folyamat. Van-e visszajelzésetek arról, hogy kik olvassák, egyáltalán kikhez jut el? Vannak-e olyan programjaitok, ahol lehet találkozni? Nyilván most a koronavírus kapcsán talán kevésbé, de egyébként hogy is működik ez az a rendszer, úgymond a külvilággal való kapcsolattartás esetében?
Igen, mi nagyon fontosnak tartjuk azt, és igazából ezt a kutatások is alátámasztják, hogy mindig építsünk közösséget is. Tehát ne csak nyomtatott, írott információk legyenek, meg tippek, csináld azt, stb., hanem hogy legyen egy közösség, akikkel ezt meg lehet beszélni, akikkel a gyakorlatban ezt át lehet ültetni, akikkel inspirálni lehet egymást. Minden gyakorlati programunkban van valamilyen közösségi és gyakorlati rész is. A kislábnyom programok inspirálták az energiaközösségek programot, ami egy most már 9 éve működik nálunk, és ahol háztartások, családok, kicsi közösségeket alkotva, energiaközösségeket alkotva, és egy önkéntes klímakoordinátor vezetésével együtt igyekeznek a háztartásukba energiát megtakarítani beruházás nélkül, tehát viselkedésváltozással, a minden napi rutin felülvizsgálatával. És akkor ebben a kis közösségben egyrészt egymással is beszélnek, másrészt velünk is, mondjuk velünk főként közvetlenül a hírleveleken és egyéb például közösségi média oldalokon keresztül, de a klímakoordinátoraikkal helyben is, tehát találkoznak, együtt kirándulnak, együtt beszélgetnek. Hát most egy kicsit ez az online térbe szorult. Illetve mindig van a minden évad végén van egy közösségi záró rendezvény, ahol mi is találkozunk személyesen mindenkivel, ahol elmesélik, hogy tudtak változtatni, megtakarítani, jutalmazzuk is ezt, és közösen együtt ünneplünk. Tehát a csoport, a közösség mindig nagyon fontos része minden programunknak, és ezt igyekszünk így fenntartani különböző rendezvényekkel, képzésekkel. Hát most az online térbe helyeztük ezt is, most idén indítunk egy online képzés, beszélgetés, hát műhelymunkasorozatot pont a karbonlábnyom csökkentésről otthon. Tehát a kislábnyomos életmód lépésről lépésre, hogy tudjuk megvalósítani, mi segít benne.
És ki lehet klímakoordinátor?
Klímakoordinátor bárki lehet, nem kell hozzá semmilyen környezetvédelmi vagy energiával kapcsolatos tudás. Ami szükséges hozzá, az lelkesedés, és egy kis készség, vagy érdeklődés, motiváció arra, hogy összetartsanak egy 5-7 háztartásból álló kis közösséget. Ehhez azért kell tényleg elkötelezettség és motiváció, mert nem mindig könnyű fenntartani a közösségi szellemet, az érdeklődést, a részvételt, de tényleg nagyon sok, a 9 év alatt nagyon sok nagyon lelkes emberrel találkoztunk, mindenféle korosztályból, tehát tényleg az egyetemistáktól elkezdve a nyugdíjasokig, nők, férfiak, nagyon sokféle végzettséget, tehát tényleg mi nagyon örülünk neki, hogy 9 éve ez jól megy. Idén kicsit kevesebb koordinátorunk is van, részben a vírus helyzet hatására, mert ugye az embereknek is, a résztvevőknek is nagyon fontos a közösség, és most nem mindenki tudja ezt pótolni a virtuális közösséggel. Ugye mi se tudjuk megtartani élőben a képzéseket, ahol ugye a koordinátor közösséget is építjük. De vannak most is, és bebizonyítottuk már tavaly is, vagyis hát igazából ők bebizonyították, hogy lehet a vírushelyzet a sok otthonlét ellenére is megtakarítani, és zöldíteni, és változni, ami szerintem egy nagyon fontos üzenet, és hát mi konkrét fogyasztási adatokkal is alá tudjuk támasztani, úgyhogy tényleg ez lehetséges, és történik Magyarországon is.
A koordinátorok kapcsán említetted, hogy milyen visszajelzéseket kaptatok, de neked mi a benyomásod arról, hogy a vírushelyzet segítette azt, hogy az emberek tudatosabbak legyenek, hogy egyáltalán foglalkozzanak ezzel az egész témával, vagy pont, hogy emiatt ez nehezítette, mert hogy amúgy is volt baj, és akkor még úgy voltak vele esetleg, hogy hát akkor nem most lesz ez az időpont, amikor elkezdem. Mi volt a benyomásod erről, vagy milyen visszajelzéseket kaptatok?
Elég vegyes, tehát valakinél azt eredményezte, hogy sokkal tudatosabb lett, és jobban odafigyelt a zöld dolgokra is, és egyébként sok ilyen hatást tapasztalható, akár kis közösségi, helyi és tágabb társadalmi szinten is például nagyon megnőtt a helyi élelmiszerhálózatok népszerűsége és a kereslet a helyi élelmiszer iránt. Másokban meg pont azt váltotta ki, hogy jó, most már nekem elég bajom van, ami szintén teljesen érthető, itt a vírus, annyi mindenre kell figyelni, nem tudok most zöld problémákkal is foglalkozni. Ez azért lenne jó ezen túllendülni, és jó, és hogyha a média vagy szélesebb társadalom is segítene ebben, döntéshozók, mert igazából a vírus helyzet egyik előidézője pont az, hogy nem törődünk eléggé a környezetünkkel, és nem vagyunk eléggé környezettudatosak, túl nagy az ökolábnyomunk, elvesszük a természettől a helyet, ahol csak természet van, ahol csak az ökoszisztémák vannak. Túl sokat repülünk, túl sokat, ugye így könnyen áthordozhatjuk a vírusokat és egyéb fertőzéseket. Nem figyelünk eléggé arra, hogy tartjuk az állatokat, hogy van az élelmiszertermelés rendszer. Tehát ez egy jó komplex probléma, most nem szeretnék ebbe belemenni, de az a lényeg, hogy a vírushelyzetnek nagyon fontos kapcsolata van a környezetvédelemmel, a környezetpusztítással. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ne hanyagoljuk most el a környezeti kérdéseket.
A vírushelyzet kapcsán több csomagolásmentes bolt például átállt arra, hogy lehet házhozszállítást kérni, és ahogy látom, ezt többen meg is hagyták ezt az opciót. Többek között ezzel kapcsolatban is, illetve amiről eddig beszéltünk, azért felmerül az a kérdés, hogy mondtad te is, ez egy nagyon komplex dolog. Laikusként hogy tudok dönteni arról, hogy akkor most azt a hazai terméket házhoztállítással kérem, vagy inkább elmegyek a közelebbi boltba, és lehet, hogy nem egy hazai terméket választok. Ugye ezek a, szokták mondani, hogy melyik ujjamba harapjak, csomagolás nélkül, de messzebbről, csomagolással, de itthoni, nem csomagolással, de szóval, hogy rengeteg, nagyon hosszú itt a sor, hogy mi mindent kell figyelembe venni, és ugye nagyon sokszor azt elfelejtjük, hogy egyébként nem csak azzal kell foglalkozni, hogy mi történik akkor, amikor mi ezt kézhez vesszük, hanem hogy ennek egy sokkal teljesebb élete van, az előállítástól kezdve egészen odáig, hogy aztán, amikor már nem használjuk, akkor mi lesz vele. Itt akár az elektromos autókat is behozhatnám, itt ennek kapcsán is azért ugye rengeteg kérdés van. Szóval laikusként, hogy tudom ezt a kislábnyomos életmódot minél jobban megélni? Milyen szempontokat tudsz ezzel kapcsolatban adni, hogy ezt értsük, és jól tudjunk dönteni, minél jobban tudjunk dönteni a hétköznapokban?
Igen, egyáltalán nem könnyű, főleg az elején, és nagyon viszonylag sok tanulás és utána járást igényel, de ez főleg az elején, mert utána, ha belejöttünk, megtanultuk, ráálltunk, akkor már sokkal könnyebbé válik. És hát ez részben azért is van így, mert ugye a főáramutásralom nem így működik. Tehát ahhoz, hogy mi mások legyünk, erőfeszítést kell tenni, és itt fontosak a közösségek. Tehát szinte most már mindenhol van Magyarországon zöld, vagy hulladékmentes, vagy helyi bevásárló, vagy autómegosztó, tehát valamilyen témához kapcsolódó közösség. Tehát én azoknak, akik nagyon elveszettnek érzik magukat, legelsősorban ezt ajánlanám, hogy nézzenek körül a településükön, vagy egy kicsit szélesebb körben, hogy milyen közösség létezik már, akár közösségi médiacsoport, és akkor ahhoz csatlakozzanak, ott kezdjenek el tanulni, ismerkedni, tippeket kapni, mert mások valószínűleg már kijárták ezt az utat, összegyűjtették az információt, és akkor tudunk arra támaszkodni. Szerintem ez nagyon fontos a kezdeti lépéseknél. De egyébként például az élelmiszer beszerzésben lehet, hogy váratlan, amit mondok, de az egyik legnagyobb lábnyomcsökkentő hatás, hogyha megeszünk mindent, amit megveszünk. Tehát tényleg nem dobunk ki élelmiszert, még a komposztba se, bár ugye az a legjobb megoldás, hogyha már ki kell dobni, és olyan élelmiszer, ami a komposztra helyezhető, de tényleg együnk meg mindent, amit megveszünk, próbáljunk úgy vásárolni, és akkor utána jönnek azok a megfontolások, hogy helyi legyen, tehát körülbelül 50-100 kilométeres körzetből, ennek azért már utána lehet járni, és utána, hogy bió vagy nem bió élelmiszer, hogyha ha tudunk olyat, ami bió, azzal is sokat tehetünk, a helyi biotermelőket is főleg támogatjuk, de hogyha mondjuk almát keresünk, akkor a helyi alma nyilván sokkal kisebb környezeti hatású, mint mondjuk a spanyol bió alma. Tehát az, ilyen, amikor elkezdjük, ilyen nagyon ilyen egyszerűbb alapelvek alapján érdemes választanunk. Aztán fontos a csomagolásmentes is, illetve hogy utána az is nagyon fontos, még hogy készítjük el az ételt, ugye milyen főzési technikával.
Ezek szerint akkor van egy hierarchiája itt a döntési folyamatnak. Van esetleg olyan applikáció, honlap, hírlevél, ahol tudunk találkozni ezekkel, és akár leírva többször láthatjuk, hogy mi ez a metódus, talán akkor úgy jobban be tud épülni természetesen amellett, hogy a beszélgetés és a közösség nagyon fontos.
Igen, hát applikációnk még nincs. Az egy kicsit én kérdés számunkra, hogy, mert ugye az applikáció használathoz kell energia használat, meg egy csomó kütyű, meg ilyesmit, tehát ezen még egy picit vacilálunk, hogy muszáj-e applikációt készítenünk, de másoknak vannak, most hirtelen nem tudok ajánlani, de érdemes körbenézni. Viszont van egy kiadványunk, amit még a kislábnyom programok elején készítettünk, az a neve, hogy klímabarát háztartások, ez a kislábnyom.hu oldalról letölthető, és ebben nagyon sok alapelvet, például az előbb általam felsorolt élelmiszervásárlási alapelveket is meg lehet találni, illetve közérthető információt a klímaváltozásról, meg hogy történik. Ezen kívül a kislábnyom.hu oldalon rengeteg tippünk van különböző témákba felsorol, rendezve, és azokban ilyen nagyon egyszerű tanácsokat adunk. Úgyhogy azokat érdemes felkeresni, azok tényleg úgy igyekszünk összeállítani őket, hogy a teljesen kezdő zöldülők számára is közérthetőek legyenek, illetve akik már haladók, nekik is adjanak tippeket. Ezen kívül, aki még ezen kívül újat szeretne, az energiaközösségek.hu oldalon is van további rengeteg tippünk, ott mind a két oldalon hírlevélre is fel lehet iratkozni. Bár már írtunk valamiről korábban, próbáljuk újra elővenni őket, mert tudjuk, hogy mindig vannak új érdeklődők, úgyhogy érdemes ezeket kipróbálni.
Több rendezvényetek is van, ami ilyen kislábnyomos szemléletmóddal, akár ismeretterjesztés, akár a konkrét tapasztalatszerzés kapcsán megvalósul. Hogy képzeljünk el egy ilyen programot?
Úgy kezdjük, hogy ugye az önkéntes klímakoordinátorokat beszervezzük, hirdetést jelentetünk meg, és akkor ők tényleg maguktól saját elhatározásból jelentkeznek, és nekik képzéseket tartunk. Ezek ilyen interaktív képzések, arra szeretnénk felkészíteni őket, hogy mi várható a programban, hogy lehet megtakarítani energiát, tehát adunk szakmai információt is, illetve hogy lehet a kis csoportjukat menedzselni, összetartani, hogy támogatjuk mi ezekben. És ezeket a képzéseket, hogyha nem online kell megtartanunk, akkor igyekszünk már egyébként is zölden megtartani, tehát hogy mert maguk a rendezvények is azt a szemléletet, azt az életmódot sugározzák, amiről ugye az egész program szól. Tehát valamilyen közösségi, társadalmi szempontból is értékes helyszínt keresünk, ahol lehetőség van ugye energiatakarékosan világítani, fűteni és egyebek. Olyan ételt, italt rendelünk, ami helyi szolgáltatótól termelőtől van, nagyon sokszor non-profit szervezettel dolgozunk együtt, például a Szatyor Egyesülettel, akik hozzák nekünk az italt és a hozzátartozó szemléletet is. És akkor ezen kívül igyekszünk ezeknek, most nem csak igyekszünk, hanem mégis csináljuk, kiszámoljuk a karbonlábnyomukat, mert ugye akármilyen zöld egy rendezvény, lehet azt, van annak azért hatása, és ennek érdemes tudatában lenni. A résztvevők bevonásával, őshonos gyümölcsfák ültetésével kompenzáljuk ezt a hatást. Több funkciós, úgymond ez a számítás meg faültetés. Egyrészt tudatosítjuk magunkba, hogy van ez a hatás, bemutatjuk, hogy lehet ugye csökkenteni, és közösen, tehát a nagy energiaközösség, amiben minden kis energiaközösség benne van, felelősséget vállalunk érte azzal, hogy őshonos gyümölcsfákat ültetünk. Mindenki, aki részt vesz a programba és végig kitart, kap ilyen gyümölcsfákat, ha szeretne, tehát nyilván nem erőszakoljuk rájuk, és akkor azt el lehet ültetni, és később ezzel ugye hozzájárulunk a biodiverzitás megőrzéséhez is, mert őshonos fajtákat ültetünk. Másrészt helyi gyümölcs termelési lehetőséget is hozunk létre, tehát az élelmiszer önfenntartáshoz is kicsit hozzájárulunk. Ez így a szellemiségbe beletartozik, és a közösségépítés egyik része.
Ez egy nagyon jó motivációs eszköz, hogy kézzelfogható dolgot kapnak, amiről tudják, hogy kompenzálhatják mindazt, ami történik. Milyen tévhitek vannak itt a kislábnyomos élet kapcsán, amivel a leginkább találkoztok, ami miatt esetleg az emberek el szoktak zárkózni ettől?
Hát egyrészt az az egyik tévhit, hogy ezt nem a földért tesszük főként, hanem magunkért. Tehát igazából ez a saját fennmaradásunk kérdése. Tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy nem a földért tesszük, azért is, de hát ez egy kicsit önzőbb dolog is ennél, mert a mi létünk függ ettől. A másik tévhit, hogy a kislábnyomos életmód, vagy környezettudatos életmód nem kell, hogy önsanyargatással járjon. Igen, így kevesebbet kell fogyasztanunk, tehát ez abszolút benne van, de attól nem feltétlenül fogunk nélkülözni, sanyargatott életet élni, vagy bármi ilyesmi. A programjainkban résztvevők beszámolói szerint nagyon sokan rengeteg pozitív dolgot kapnak attól, hogy egyébként közben csökken a karbonlábnyuk. Egyrészt a közösség élményét, másrészt a tanulás élményét, harmadrészt összehozza bizonyos szinten a családokat is, mert ugye egy közös dologért küzdenek együtt, és felismeréseket is hoz. Tehát azt nem mondom, hogy soha nem jár lemondással, mert lehet, hogy nem vehetünk meg, vagyis hát valószínűleg nem vehetünk meg annyi ruhát, vagy vagy kütyűt, vagy ilyesmit, illetve el kell gondolkoznunk, hogy nem mindig internetezünk és tévézünk, hanem társasjátékozunk, vagy egyéb dolgokat csinálunk, vagy kevesebbet autózunk, kevesebbet repülünk, de ettől nem feltétlenül leszünk boldogtalanabbak. Rengeteg kutatás van arra, hogy a jól létünk igazából még növekedhet is azzal, hogyha kisebb lábnyomon élünk. Úgyhogy érdemes kísérletezni vele. Aki szegény, vagy valamilyen szempontból szegény, vagy nélkülöző, az nem tud zölden élni. Ez sem igaz, tehát a zöld életmód nem kell, hogy drágább legyen. Tehát egyrészt, aki nélkülözik, lehet, hogy egy csomó szempontból már most sok zöld dolgot csinál, csak nem tudja róla, hogy zöld. Például használt ruhát vesz, mert csak azt engedheti meg magának. Ez igazából egy zöld dolog. Vagy például kertészkedik, hogy ne kelljen annyi élelmiszert vennie. Ez is egy abszolút zöld dolog. Vagy többet biciklizik, mert nem tudja az autó üzemanyagát kifizetni, vagy ilyesmit. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat át is értékeljük, hogy igazából ezek jók, ezek akkor is, hogyha több pénzünk lesz, vagy anyagi lehetőségünk, ezeket tartsuk meg. Természetesen nem azt akarom hangsúlyozni, hogy aki nélkülözik, az továbbra is nélkülözön, csak lehetnek olyan vonatkozásai annak az életnek is, amik egyébként zöldek.
És kifejezetten vannak olyan területek, ahol pénzt lehet megtakarítani, mert egyszerűen olcsóbbak azok a megoldások.
Igen, ezt nem mondtam eddig, de az energiaközösségek, vagy egyéb programokban résztvevők, vagy akár önkormányzati programokban résztvevők legtöbbször pénzt is megtakarítanak. Tehát például, ha általány rezsit fizetnek, volt egy család, aki tavaly a program végén, pedig ugye COVID helyzet volt, 40 ezer forintot visszakaptak csak az áramszámlájukból. Tehát azért ez szerintem nagyon nagy eredmény.
Arra te emlékszel, hogy neked mi volt a fordulópont az életedben, amikor rájöttél, hogy ez a téma fontos, és hogy valahogy változtatni kell azokon a dolgokon, amik körülötted vannak?
Nekem ez nem egy ilyen konkrét fordulópont volt, tehát nincs egy ilyen egy pont, hanem kicsit fokozatos volt. Részben a szüleim, főként édesanyám hatására, mert amikor ilyen 8-10 évesek voltunk, egészségügyi szempontból egyébként elsősorban, egyrészt elkezdett biokertészkedni, mert ugye vegyszermentes, egészségesebb élelmiszereket akart nekünk adni, gyerekeknek, négyen vagyunk testvérek, és másrészt bevezette a komposztálást otthon, ott részben azért, hogy az élelmiszer hulladék, vagy hát a konyhai hulladék hasznosulhasson, illetve a biokertben ez ugye fontos tápanyag, és elkezdtünk vegetáriánusan is élni, akkor, mint család, így fokozatosan, de ezt mind hangsúlyozom, hogy elsősorban egészségügyi szempontból, tehát ez egy fontos, megint a kislábnyomos életmód kapcsán, hogy az esetek nagy részében egészségesebb is az ilyen életmód, úgyhogy ezt érdemes így fejbe tartani. Akkor még ugye én kicsi voltam, 8-10 éves, és ez így fokozatosan épült bele az életembe, és akkor gimnazista koromban, ami a rendszerváltás környékén volt, akkor meg ugye nagyon fontos volt a Bős-Nagymaros vízlépcső kérdése, és hát akkor kezdtem jobban érdeklődni a zöld mozgalom és az egyéb zöld dolgok iránt, elmentem elég sok ilyen közösségi találkozóra, részt vettem ilyen akciókba, beszélgetéseken, elmentem ilyen képzésekre, például permakultúra képzésre, tehát hogy így fokozatosan kezdtem tanulni és gondolkodni ebben.
Akik esetleg a hallgatóink közül azon gondolkodnak, hogy most jött el a pillanat, hogy valamit változtassanak az életükben, milyen programokhoz tudnak majd kapcsolódni, illetve mi az, amivel tudjátok őket segíteni az idei évben kifejezetten?
Az egyik ilyen, amit korábban már említettem, hogy indítunk egy online műhelymunka sorozatot, karbonlábnyom csökkentés otthon lépésről lépésre címmel. Január végén lesz az első, január 28-án, ezt lehet majd például a Kislábnyom közösségi oldalon figyelni, hogy mikor lesz, hogy lehet csatlakozni. Ez abszolút ingyenes, bárki nyugodtan részt vett. Itt tényleg a kezdetektől, kezdeti lépésektől kezdve fogjuk megnézni havonta egy alkalommal, hogy lehet elindulni ezen az úton. Másrészt tavaly is volt egy programunk, hogy jelentkezett nálunk egy közösség, egy lakóközösség Pilis Csabáról, hogy ők szeretnék megismerni a karbonlábnyomukat, tehát hogy a mindennapi életmódjuknak mekkora a klímaváltozásra való hatása, segítsünk nekik ezt kiszámolni, és utána így szimbolikusan ültessünk együtt fákat. Ez a program olyan jól sikerült, hogy a támogató, a Daikin idén is a mi segítségünkkel meg szeretné hirdetni, vagyis hát meg fogja hirdetni, tehát aki esetleg ilyen nagyobb, kicsit nagyobb elhatározásra és ismerkedésre vágyik, az a körülötte lévőket, tehát itt, ide nem egyénileg keresünk majd jelentkezőket, hanem közösséget, tud erre jelentkezni, és segítünk nekik kiszámolni a karbonlábnyomát, vagyis hát nekik, mint közösségnek, és arról is beszélünk majd, hogy hogy lehet csökkenteni találkozók, remélhetőleg személyes találkozók keretében meg ültetünk együtt fákat. Ez például két olyan dolog, ahogy be lehet kapcsolódni hozzánk.
A hallgatóink közül azok, akik most szeretnének belekezdeni ebbe az egész folyamatba, és úgy gondolják, hogy eddig még semmit nem tettek a környezettudatosság jegyében, mi az az egy dolog, amit tanácsolnál nekik itt az elhatározás jegyében, hogy ezzel kezdjék?
Szerintem az az első és egyik legfontosabb dolog, hogy vizsgálódjunk, nézelődjünk otthon, hogy hogy használjuk az energiát, és mivel az energiafogyasztásunk legnagyobb része a fűtés, 70-75%-a átlagban Magyarországon, tehát ez nagyon nagy, tehát ez azt jelenti, hogy a karbonlábnyomunk nagy része is ez. Nézzük meg például azt, hogy hány fokra van nálunk állítva a fűtés, vagy hogyha esetleg nagyon régi a fűtésrendszerünk, és nem nehezen állítható, akkor mérjük meg, hogy hány fok van otthon. Nagyon tipikus, hogy Magyarországon 23-25 fok van, ami szeretjük a meleget, de ez rengeteg energiafogyasztással jár, és ezt kezdjük el csökkenteni fél fokonként. Ezt a fél fokot ajánlom mondjuk hetente, vagy két hetente egy fél fokot, hogy hozzá tudjunk szokni. Ez például egy viszonylag egyszerű, bárki számára megvalósítható dolog. Vagy ha a fűtésben nagyon jók vagyunk, akkor nézzük meg, hány fokra van állítva a meleg víz, vízkötelenítve van-e a bojlerünk, ha hűtőnk van, hány fok, megfelelő fokra van beállítva, például ugye 5 fok körül a hűtő, mínusz 18 a mélyhűtő, mert hogyha ennél kevesebbet, tehát túlhűtjük, akkor több energiát használunk. Vagy poros-e a kondenzációs rács, ami ugye 30%-kal megnövelheti a fogyasztását a hűtőnek. Tehát nézzük meg ezeket, rendben van-e a házunk, ezek ilyen tényleg egyszerű dolgok, nem kell beruházást végeznünk, és akkor induljunk el így. Az energiaközösségek.hu oldalon található egy úgynevezett energiafelmérés, tehát ezt az energiafelmérést ki lehet tölteni online, űrlapon, vagy le is lehet tölteni egybe az egészet, és kitölteni otthon, és így felülvizsgálni, hogy mi az, amit már jól csinálunk, mert ez is fontos, hogy tudatában legyünk, hogy ebbe jók vagyunk, és ennek örüljünk, ettől motivációt kapjunk, és mi az, amiben változnunk kell, ahol tudnánk csökkenteni. És akkor, ha ezt a kis energiafelmérést kitöltik, ez egy jó első lépés arra, hogy elinduljanak az otthoni zöldülés útján.
Amit kihallok itt az egészen konkrét lépések előtti fontos lépéssel kapcsolatban, az a tudatosítás és a megfigyelés, vagyis, hogy egyáltalán akarjuk, és figyeljük meg azt, hogy mi minden történik körülöttünk, ez a legfontosabb, és aztán utána a konkrét tettek.
Igen, ez abszolút fontos, tehát, hogy aktivizálódjunk, aktív állampolgárok, aktív családtagok, aktív egyének legyünk, és utána járjunk a dolgoknak, tehát ne csak sodrodjunk, mert tényleg ezeknek a zöld dolgoknak a saját munkánkra, egészségünkre, jövőnkre nagyon nagy hatása van, tehát most tényleg a földtől eltekintve, vagy hogy mi van ezekkel az ökoszisztémákkal, ha valaki számára ezek nagyon elvontak, a saját életünk, egészségünk, munkánk számít, ezért érdemes ezen az úton elindulni, és utána a döntéshozókra is hatni, helyi csoportokhoz csatlakozni, és itt nem kell feltétlenül lázongani, vagy tüntetésekre menni, csak egyszerűen együtt másokkal együtt gondolkodni, hogy hogy tudunk ebben az új helyzetben, mert új helyzet van, ezt azért ismerjük el részben a járvány miatt, részben a klímaválság miatt, és hogy tudunk ezzel a legjobban alkalmazkodni.
A kis lábnyom ezek szerint nem csak azt jelenti, hogy egyébként hogy éljük a mindennapjainkat, és mi mindent tudunk csökkenteni, hanem azt, hogy mindenkinek a lábnyoma számít, és igenis minden apró lépés az nagyon-nagyon fontos a teljes rendszer szempontjából. Egyet biztosan megerősíthetek a hallgatóink számára, hogy Edina az élő példája annak, hogy a kislábnyomos élettel is lehet nagyon boldognak lenni, bár a hallgatóink nem látják az ő arcát, de végig egy nagyon kisugárzó egyéniség volt itt velem szemben online, akivel beszélhettem. Nagyon megnyerő volt az ő személyisége, és hát ha más nem, akkor reméljük, hogy ez a beszélgetés elindít akár csak egyetlen egy embert is annak az útján, hogy kislábnyomos életet tudjon élni. Edina, nagyon köszönjük a beszélgetést, és nagyon boldog új évet kívánunk neked, és mindemellé pedig azt is, hogy mindazok az elhatározások, amelyekkel nekiindultál ennek az évnek, azok valóban sikeresek tudjanak lenni számodra és a Green Dependent számára is.
Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a meghívást, és biztatok akkor minden hallgatót, hogy induljon el a kis lábnyomos úton, lépésről lépésre.